Nagyon sok szeretettel köszöntelek így együtt is benneteket. Ugye ez egy különleges alkalom bizonyos értelemben, hiszen csütörtök délután óta egy hitmélyítő alkalmon, csendes napokon vagyunk itt együtt, ahol a küzdőimádságnak a kérdéskörét tanulmányozzuk különböző oldalakról megközelítve. És talán annyit hadd idézzek vissza az elmúlt napokból, hogy az első alkalmon azt beszéltük, azt gondoltuk át, hogy tulajdonképpen bármikor kialakulhat küzdőimádság a mi életünkben, hiszen akkor beszélhetünk küzdőimádságról, amikor elkezdünk imádkozni, és azt tapasztaljuk, hogy valahogy a lelkünkben nem könnyen történik meg egy változás. Azt tapasztaljuk, hogy valami erősen ránehezedik a szívünkre, és mi úgy érezzük, hogy ezt hordoznunk kell, ezt a terhet, hogy ez buzgóbb könyörgést igényel részünkről, és nem állhatunk fel, és nem hagyhatjuk ott, nem hagyhatjuk abba az Isten keresését, hiszen ez élet-halál kérdése számunkra. Ugye beszéltünk arról, hogy ilyet, hogy küzdő imádság, ezt a kifejezést így, hogy küzdő imádság, ha rákeresünk, nem találjuk meg a Bibliában. Viszont megtaláljuk mondjuk egy ilyen kifejezésként, hogy Jézus halál tusában lévén buzgóságosabban imádkozott. És ez a tusakodás kifejezés, ez több helyen utal arra, hogy imádságban küzd valaki, imádságban folytat valaki élet-halál harcot az Isten szín előtt. Tehát úgy él meg egy adott kérdést, úgy él meg egy adott döntést mondjuk, hogy abban a döntésben, hogy az ő lelkében mi születik meg, mi hogyan alakul benne, az nem egy semleges kérdés, nem egy olyan kérdés, hogy ha így sikerül, így is jó, ha úgy sikerül, úgy is jó, hanem ez élet-halál kérdése. És ehhez mért imádság, ehhez méltó, ehhez ezzel párhuzamos buzgóság nyilatkozik meg az imádságban, amit addig nem hagy abba, amíg győzelmet ki nem vív az élete során. Mi beszélgettünk arról, hogy a bűnbánat kapcsán, a bűnrendezés kapcsán mit jelent a küzdőimádság, és mely pontokon, mivel várható, hogy harcolnunk kell, ismerve az emberi természetünket. Beszéltünk arról, hogy vannak élethelyzetek, ahhoz, hogy bízni tudjunk az Istenben, hogy kapaszkodni tudjunk bele, ahhoz szükséges küzdelmet folytatni, és hogyan lehet ebben segítséget kapnunk, hogyan lehet küzdeni a hitért, ami imádságunk során. Beszélgettünk Jákobnak a példájáról, ami egy profécia is a mi számunkra, a Jákob nyomorúságának az ideje, ugye ez volt tegnap este, ezt tanulmányoztuk, és ma délután hátra lesz még egy nagy téma, hogy Krisztus az ő testének napjaiban hogyan folytatott küzdő imádságot. Küzdelem az emberi természettel, küzdelem az emberi természet miatt az imádságban, azonban most délelőtt egy kis cserével, gondolati cserével a hitnek a győzelméről szeretnénk gondolkozni Krisztus példája segítségével, hiszen elmondhatjuk azt, hogy a küzdő imádsághoz még valamit hozzá kell kapcsolnunk, ahhoz, hogy ténylegesen miénk legyen a győzelem. Az imádságban megharcolt és elért győzelem akkor válik valóra a mi életünkben, hogyha az imádságból felkelve a mi imádságunknak megfelelően tudunk cselekedni. És ez is jelenthet küzdelmet, de esélyt teremt a győzelemre az, hogyha az imádságból győztesen állunk fel, hogyha az imádságból nem megosztott szívvel indulunk neki. Azonban azt kell mondjuk, hogy még ha nem megosztott szívvel indulunk is neki egy élethelyzetnek, még akkor is előfordulhat, hogy magának a hitnek a gyakorlása, a megélése, az, hogy hogy a cselekedet szintjéig átvigyük azt, amit az imádság szintjén már megvívtunk és megharcoltunk, az is egyfajta lelki hozzáállást igényel. Ott is végbe megy egy lelki folyamat bennünk, még végül győzelmet arathatunk. Nyilván nagyon különböző élethelyzetek lehetnek ebből a szempontból, És vannak élethelyzetek, ahol teljesen természetesen és könnyedén tudjuk megtenni azt, ami a szívünkben már beérlelődött az Isten szín előtt, ami már eldőlt bennünk. De vannak egészen extrém, egészen kiélezett élethelyzetek, ahol, hogy így mondjam, folytatnunk kell az ima küzdelmet azután is, hogy fölkeltünk a térdünkről. A Bibliában van egy erre való utalás, amikor azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. Nyilvánvalóan nem azt jelenti ez a Biblia vers, hogy folyamatosan tartózkodj a térdeden, és soha ne keljél fel. Mert hozzá kell látni a dolgaink elvégzésének, meg kell tenni bizonyos kötelezettségeinket, nem lehet minden időt a belső szobában tölteni, ez teljesen egyértelmű. Mit jelent akkor ennek a fényében ez a gondolat, hogy szüntelen imádkozzatok? Nyilván azt jelenti, hogy amikor mi az imádságunkban eljutunk lelkileg arra a pontra, hogy most már fölállhatunk, és nem hamarabb álltunk föl az ima küzdelemből, akkor állunk föl, amikor az Isten jelenlétét elnyerve, azzal a bizonyossággal kelhetünk fel, hogy meg fogjuk kapni a szükséges segítséget, amikor odaérünk arra a pontra, hogy szükségünk van rá. Ezen a ponton egy gondolat elejéig hadd álljak még meg. Ellen White-nál olvastam egy nagyon érdekes gondolatot, amiben arra utalt, hogy korábban az ő lelki életében, mikor imádkozott, akkor várt valamire. Azt mondja, hogy ma már nem várok. Imádkozom, és mikor az imádságomat befejeztem, fölkelek, abban a bizonyosságban, hogy az Isten meg fogja adni a szükséges segítséget, amikor annak az ideje eljön. Nem várja meg, míg érzi az erőt. De azt gondolom, hogy egy pontot meg kell várni. Nem azt kell megvárni, míg minden megváltozott. Nem azt kell megvárni, míg érezzük, megkapjuk azt az erőt, amire szükségünk lesz mondjuk 3 óra múlva. Azt kell megvárnunk, míg igazán szívből jövő döntést hoztunk, mert megosztott szívvel nekiindulni egy élethelyzettel a biztos kudarcot jelenti. Ha bármit talál Sátán a mi szívünkben, amiben fogódzót talál, amit ki tud használni, akkor ő ezt ki fogja használni. A megosztott szív az egyik, amit meg kell várnunk, míg teljes szívből az odaszánás meg nem született az Isten szín előtt, míg úgy nem tudunk fölkelni, hogy most már csak az Isteni uralkodik bennünk. Amit így olvasunk a Jézus Élete című könyv régi kiadásában a 302. oldalon, hogy Krisztus emberként járult az Isten trónjához, és mindaddig ott maradt, míg emberi természetét mennyei erő nem járta át. Életet kapva az Istentől, életet adott a világnak. Az ő tapasztalatában kell nekünk is részesülnünk. Tehát amire szükségünk van, az a visszajelzés az Istentől, hogy most már fel tudsz kelni úgy az imádságodból, hogy legyőzve a félelmet, és uralva az emberi természetet, teljes mértékben átadtad magadat az Istennek. Ha ez megvan, akkor mondhatnám így, hogy szabad utunk van arra, hogy fölkeljünk és elinduljunk. Ha ezt elmulasztjuk, akkor nagyon kicsi esélyünk van arra, hogy győzelmet arassunk, mert mind a megosztott szív, mind pedig a szívben ott levő félelem megakadályozza azt, hogy engedelmeskedni tudjunk az Istennek. De ez nem jelenti azt, hogy meg kell várnunk, míg azt érezzük, hogy megkaptuk a szükséges erőt ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjunk. Ez nem feltétel. Az Isten az erőt akkor adja meg, amikor az az élethelyzet van ott, amelyben arra az erőre szükségünk van. És ezért nekünk hitben kell felkelni az imádságtól, hitben kell nekiindulni a napunknak, építve arra, hogy az Isten minden pillanatban velünk lesz. És amikor így kerünk fel az imádságból, akkor a bizonyos értelemben tovább kell folytatnunk a könyörgést. Tovább kell folytatnunk az imádságot abban az értelemben, hogy nyitottnak lenni az Isten akaratára nézve, lelkemben figyelek, vigyázok. Vigyázok arra, hogy mit mond az én Uram az én kérésemre, ahogy Habakuk próféta ezt megfogalmazta. lélekben figyelni az Isten vezetésére, és késznek lenni arra, hogy azonnal engedelmeskedjek a tőle jövő késztetésnek. A másik pedig lelkemben késznek lenni arra, hogy felfohászkodjam, és ne a magam erejére támaszkodjam közben, hanem folyamatosan megmaradjon az Istennel az a kapcsolat, amikor azonnal hozzá tudok menekülni. Most már nem úgy, hogy van egy belső szobám, és oda elmehetek, hiszen nagyon sok esetben erre nincsen lehetőség. De úgy, amit így olvasunk Dávid történetében, hogy megerősítette magát az Úrban. Egy pillanat alatt, egy nagyon rövid idő alatt. Ugye a szituáció az volt, hogy Dávid és a csapata a filiszteusok különböző városait támadta meg, és miközben harcolni voltak, feldúlták a városukat, és elvitték a családjaikat fogságba, és amikor visszatértek, és a csapat azt látta, hogy nincsen család, nincsen ház, számüzetésben vannak egyébként is, akkor azon gondolkoztak, hogy most megkövezik Dávidot. Őt okolták ezért a helyzetért. És egyetlen egy kis félmondatot olvasunk az igében, Dávid pedig megerősítette magát az Úrban. Ez nem tudott elmenni, és heteket eltölteni elcsendesedéssel. Hanem egy felfohászkodásnyi idő volt arra, hogy az Isten kezébe helyezze az életét, és az Istentől elvegye, hogy mit kell tennie. Hasonlót olvashatunk Nehémiás könyvében is, Nehémiással kapcsolatban. Erre is hadd utaljak. Amikor megkérdezte a király, hogy miért szomorú a te orcád, akkor olvassuk is, hogy Nehémiás felfohászkodott, és úgy mondta el, amit szeretett volna. Tehát ahhoz, hogy győzelmet arassunk, ahhoz nem csak arra van szükség, hogy a térdeinken győzelmet arassunk, és győztesen jöjjünk ki a belső szobából, hanem arra van szükség, hogy benne maradjunk, mint egy az imádság lelkületében, és megtanuljunk az Istennel járni folyamatosan, akkor is, amikor éppen a dolgunkat, a kötelezettségünket végezzük el, hogy közben az Istennel ez a folyamatos kapcsolat megmaradjon, és szüntelen imádkozzunk. Folyamatosan az imádság lelkületében éljük az életünket. És akkor jöhetnek el olyan helyzetek, amikor azt tapasztaljuk, hogy szükség van a hitünk gyakorlására. Szükség van arra, hogy most megéljük, gyakoroljuk azt a hitet, ami megszületett bennünk, akkor, amikor imádkoztunk. És ebből a szempontból egy kicsit korábbról hadd induljak el, mit mondott Jézus az ima életéről? Mit mondott az atyával való kapcsolatáról? Mindenkor meghallgat engem az atya, mert én azokat cselekszem, amelyek kedvesek ő előtte. Egy nagyon érdekes összefüggést figyelhetünk meg ebből a Jézusi mondatból, azt, hogy ahhoz, hogy bízni tudjak, ahhoz, hogy meghallgatás felől bizalmam legyen, ahhoz szükség van arra a belső bizonyosságra, hogy engedelmeskedtem neki. Mindenkor meghallgat engem az atya, mert én azokat cselekszem, amelyek kedvesek ő előtte. Krisztus ebben élte az életét. És ezért, mivel így élte az életét, mit látunk, hogy amikor viharba került a hajó, és már süllyedt, akkor ő mit csinált? Békésen aludt. Elég mély fáradtság lehetett az, ami egy ekkora viharban az alvást igényelte. De ez csak az egyik fele. A másik fele, miért tudott Jézus aludni a viharban, és miért nem rettent meg, amikor felkelt? Miért történt az, amikor a tanítványok kétségbeesve azt mondják, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk? Akkor felkel, és rájuk néz, és azt mondja, hogy van az, hogy nincsen hitetek? És megszólal nyugodt hangon és hatalommal parancsol az elemeknek, és a vihar eláll. Ugye ennek a háttere az a kapcsolat, amiről az előbb beszéltem. Az ő élete folyamatosan elrejtett volt az Isten kezében, ezért bármi történt vele és körülötte, mivel megvolt ez az élő kapcsolat az Istennel, ezért félelem nélkül tudott élni. és félelem nélkül tudott a legkétségbejtőbb helyzetben is viselkedni. Van egy pont viszont Jézus életében, amikor azt olvassuk az evangéliumban, hogy elkezdett rettegni és gyötrődni. Mi volt ez a pont? Mi változott meg ezen a ponton? Mondjad hangosan. Ugye ez a pont akkor volt, amikor Jézus az utolsó vacsora terméből kiment, és ment a Getsemáné kertje felé. Még nem lépett be a Getsemáné kertjében. Még csak közeledőben volt a Getsemáné kertjéhez, amikor olvassuk az evangéliumban ezt a megjegyzést, hogy Jézus kezdett rettegni és gyötrődni. Mert az Istennel való kapcsolatában egy alapvető változás történt. Addig a pontig végig az volt az életére érvényes, hogy nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek kedvesek ő előtte. Ezért tudja, hogy mindig meghallgat engem az Isten. De attól a ponttól kezdve mi helyettesünké vált. Az Isten, az Atya elkezdte ráhelyezni a mi bűneinknek a terhét Krisztusra, és a mi bűneinknek a terhe így hatott Krisztusra. Az Atya visszavonta a jelenlétét, és ő, aki tudta, hogy milyen az Isten jelenlétében lenni. Ő, aki sokkal mélyebben, sokkal tisztábban, sokkal kézzelfoghatóban ismerte, hogy milyen az Isten jelenlétében lenni. Ő most kézzelfoghatóan át kellett élni azt, hogy az Atya, mivel mi a mi bűneinket Krisztus magára veszi, és az Atya ráterheli a bűnöket, egy szakadék keletkezik. És ez elválasztja őt az Atyától. Most a Getsemáné kerti imaküzdelmet kihagyom, meghagyom délutánra. De lépjünk tovább, és nézzük meg, hogy Krisztus mit él át a kereszten, és hogyan fejeződik be az ő élete ezen a földön. Hogy amikor a Getsemáné kertben megérkeznek a katonák, mit látunk? Krisztus eléjük megy. Azt látjuk, hogy az imádságnak az eredményeképpen erőt, lelki erőt, hatalmat kapott Krisztus, és felkészülten fogadja a katonákat. Kimenti a tanítványait, akik nem készültek fel. Akiknek hatalmas nagy szükségük van arra, hogy Krisztus oltalom alá helyezze őket, és kimondja a csőcseléknek, az őt elfogóknak, hogy őket hagyjátok békén. Menekülő utat kell biztosítani számukra, mert ők nem élték át azt az imaküzdelmet, és nem erősödtek meg ennek következtében, mert ők a szomorúság miatt elaludtak. De Krisztus felkészült volt. Mit él át utána Krisztus? Milyen lelki hatásokat kell Krisztusnak átélni a keresztre feszítéséig? Milyen lelki és fizikai hatásokat kell átélnie? Mi történik Krisztussal? Át kell élni a kihallgatásokat, nem egyet. Nem egyet, és nem két-három nap elteltével a következőt, hanem sorban, egymás után folyamatosan. Milyen kihallgatások voltak ezek? Megalázó. És jogtalan. Ahol egymás után következnek a jogtalanságok. Milyen lehetett Jézus tiszta lelkének átélni azt, hogy azok, akiket ő teremtett, akik az ő alkotása, az ő tulajdona, ahogyan János evangéliuma fogalmaz, az ő tulajdona nem csak, hogy elutasítja Jézust, nem csak, hogy szembefordul Jézussal, hanem bántalmazza. Köbdösik, arcul csapják, ütlegelik, és azt mondják, hogy profétáld meg, hogy kitette ezt. Milyen lehetett Jézus tiszta érzékeny lelkének a jogtalanságokat tisztán látni, és az ánokságot látni, ahogyan csűrik, csavarják az ellene felhozott vádakat, ahogyan jönnek egymás után a felbérelt hamis tanúk, és sorra egymás után lepleződik le, hogy hamis tanú, mert nem képesek találni ellene semmit. És milyen lehetett Jézusnak kimondani az önmagának az elítélő szavát, amikor azt mondja, hogy te mondod, hogy én vagyok az áldott Istennek a fia. Milyen lehetett mindezt átélni? Milyen lehetett átélni órákon keresztül azt, hogy nem tud megpihenni? Milyen lehetett átélni azt, hogy olyan verésben részesítik, amiben önmagában egy verésbe is akár bele lehet halni? És mit élt át te közben lelki oldalról? A tanítványok hogyan visszanyúltak hozzá? Mit élt át Péter részéről? Mit élt át a többi tanítvány részéről? És mit élt át az Atya részéről? Kizáratott. Kizáratott a kegyelemből. Kizáratott az Isten jelenlététől. Vártam vigasztalókra, és nem volt. És ezután eljött a keresztre feszítés, ahol megint döbbenetes, hogy mit látunk Jézusnál. Oda tudott figyelni Péterrel, hogy megerősítse őt, hogy ne essen végképp kétségbe, amikor megtagadta őt. Oda tudott figyelni az őt keresztre feszítő katonákra, és tudott értük imádkozni. Oda tudott figyelni az ő édesanyjára, akinek a szívét járta át a tör, mikor őt keresztre feszítették, és rá tudta bízni egy tanítványra. Oda tudott figyelni egy haldokró latorra, bűnösre, szomszédjára, aki ugyanolyan helyzetben volt, mint ő bizonyos értelemben. Jézus rosszabb helyzetben volt. És ő oda tudott figyelni, és meg tudta szólítani, és tudott reménységet adni neki. De Jézus életében is eljött egy mély pont, ahol ez már nem ment. Ahol megkockáztatom, ki lehet mondani, hogy az az erő, az a segítség, az a hatalom, amit a Gecsemáné kertben az angyal megerősítése jelentett, amit a Gecsemáné kertben megvívott győzelem, ima győzelem jelentett, az már nem volt elég. Mert eljött az a pont, amikor Jézus teljesen magára hagyatva, áttélve az Istentől való kiszakítottságot, egy iszonyatos lelki mélységet élt. Lapozzuk fel a 22. Zsoltárt. És ezen a ponton Jézus elkezdte elmondani a 22. Zsoltárt. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, s nem férfiú. Embereknek csúfja és a nép utálata. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam. Félrehúzzák ajkaikat, és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és bíztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Túlkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem básán bikái. Feltáltották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Mint a víz, úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engem. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott. Átjukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat. Ők pedig csak néznek, s bámulnak rám. megosztoznak ruháimon és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem. Én erősségem, siess segítségemre. Szabadítsd meg lelkemet a karttól, és az én egyetlenemet a kutyák körmeiből. Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivajok szarvai közül hallgass meg engem. Hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. Jákob minden ivadékai, dicsőítsétek őt, és féljétek őt, Izrael minden magzata. Mert nem veti meg, és nem utálja meg a szegény nyomorúságát, és nem rejti el az ő orcáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a nyomorultak, és megelégesznek. Dicsérjük az Urat, akik őt keresik. Éljen szívetek örökké. Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége, mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind, ő előtte hajtanak térdet, akik a porba hullanak, és aki életben nem tarthatja lelkét. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. Eljönnek, s hirdetik az ő igazságát az ő utánuk való népnek, hogy ezt cselekedte. Krisztust a kereszten, mint egy 3 órán keresztül teljes sötétség borította be. Egy áthatolhatatlan sötétség, amelyen a szemei nem láttak át. Kizáratott az atya jelenlétéből, és nem élhette át azt, hogy az atyához kiált, és az atya meghallgatja őt. Nem élhette át. Azt élte át, hogy ő kiált, és nem talál meghallgatásra. Azt élte át, hogy belegondolt abba, hogy Izrael fiai a történelmük során hányszor lázadtak fel az Isten ellen, hányszor voltak hűtlenek, de ha kiáltottak az Istenhez, akkor az Isten meghallgatta őket. És őt nem hallgatja meg. Nem tudott erőt meríteni ebből sem, mert átélte tisztán, világosan, félreérthetetlenül, hogy kizáratott az atya jelenlétéből. És az atya haragja sújtott le a bűnökre, mert bűnné tette őt az Isten.
Köszönöm.
És azt látjuk, ahogy ezt a Zsoltárt végigolvassuk, hogy mégis van benne egy fordulópont. Megrázó képek vannak abban, arról, ahogy amit Jézus átélt, ebek vettek körül engem. Csak próbáljuk meg beleélni magunkat, csak ebbe a képbe. Ebek vettek körül engem. Körülvettek engem a bikák. Kitátották rám szájukat, mint a ragadozó oroszlán, amely készül elkapni a prédáját. Milyen lehet az, amikor úgy érzi valaki, hogy a csontjaim széthullanak, hogy a szívem megolvad a belső részeim között, és ez nem a keresztre feszítés miatt volt, ez a bűnnek a terhe miatt volt. A keresztre feszített emberek napokig szenvedtek, és haldokoltak a kereszten, és fokozatosan jutottak el oda, hogy meghaljanak. Krisztus, bocsánat, hogy így mondom, Krisztus röpke 3 óra alatt meghalt a kereszten. Amiről itt beszél, az nem a keresztre feszítés következménye. Amiről itt beszél, az a lelki teher, a bűn terhének a szenvedése, a hordozása, annak a következménye. Milyen lehetett az a lelki teher, amiről úgy érzi, hogy a szíve szétreped, hogy a szíve megolvad a bensejében, hogy nem tud szólni, mert a nyelve az ajkához tapad, az inyéhez tapad. Hogy kiontatott, mint a víz. És miközben ezt átéli, én megkockáztatom, hogy olyan mély lelki szenvedést él át, hogy a fizikai szenvedést nem is érzi miatta. Nem véletlen, hogy az a mondat, hogy szomjúhozom, az csak később hangzik el részéről. Korábban is szomjúhozott. De a lelki gyötrelem olyan méreteket öltött, hogy nem tudott eljutni a tudatáig a fizikai szükséglet. Mert kizáratott az Isten jelenlétéből. És kedves gyülekezet, kedves testvérem, mi ezt nem tudjuk fölfogni. Mert mi soha, soha nem zárattunk ki az Isten kegyelméből mindez idáig az életünk során. A legmélyebb bűntudat, a legmélyebb bűnbánat, amit átéltünk, sem tartalmazta azt a lelki tapasztalatot, hogy az Isten kizárt volna az ő kegyelméből. Lehet, hogy mi ijedtünkben azt gondoltuk, de nem ez volt a valóság. Krisztus viszont valóságosan azt élte át, hogy az, aki neki az élete forrása volt, aki nélkül egyetlen cselekedetet sem cselekedett, akiről azt mondta, hogy mindenkor velem van, soha nem hagy magamra, az a valaki most ítéletet hajt végre ő rajta. És van a Zsoltárban mégis egy fordulópont. Van a Zsoltárban egy fordulópont, amikor odafordul az Istenhez, annak ellenére, hogy azt éli át, hogy ebek veszik körül, annak ellenére, hogy úgy érzi, hogy széthullik, annak ellenére, hogy nem hallgatja meg őt az Isten, és mégis odafordul az Istenhez, és azt mondja, de te, Uram, ne légy messze tőlem. Én erősségem, siess segítségemre, szabadíts meg lelkemet a karttól, az én egyetlenemet a kutyák körmeiből, ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivajok szarvai közül hallgass meg engem, hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Valahol halványan itt segít bepillantani az ige abba, hogy mit is jelent egy hitküzdelem, miközben nem tudunk elmenni a belső szobába. Nem tudott elmenni a Getsemáné kertjébe. Miközben a terhet, a bűnnek a terhét hordoznia kellett, és a megváltás művét kellett előre vinnie Jézusnak, aközben mégis odafordult hitben az atyához, annak ellenére, hogy azt tapasztalta, hogy nem hallgatja meg, és a lelkében belekapaszkodott az Istenbe, és végül győzelmet tudott aratni. Nem tudunk mélyebben bepillantani ebbe magunktól. Nem tudjuk, hogy hogyan zajlott ez le Jézus lelkében, csak annyit érzékelünk a Zsoltárból, hogy a teljesen kilátástalan helyzetben, mint egy Jézus mégis az Istenhez fordult. A racionalitás ellenére az Istenhez fordult. A tapasztalatok ellenére is az Istenhez fordult. És nem engedte el, hanem kapaszkodott az atyába, bár a sötétség elválasztotta őt az atyától. Ez egyedül a hitnek a cselekedete volt. Annak a hitnek a cselekedete, amely nem a látható dolgokra épít, amely nem azért bízik, mert tapasztalja a jelenben az Isten segítségét, amely nem azért van, mert valami kézzelfogható dolgot meg tud ragadni, ami ott van a kezében biztosítékként, és garanciát jelent számára. Annak a hitnek a kapaszkodása ez, amelynek az egyetlen garancia az Isten ígérete. Az Isten ígérete, amit ő korábban megismert. Ellen White-nak a Krisztus élete című könyvében van egy rövid leírás, amely segít abban, hogy egy kicsit közelebb menjünk ehhez a lelki helyzethez, és egy picit bepillantsunk abba, hogy hogyan zajlott le ez a folyamat Jézus lelkében, amíg végül hittel megerősödve, hit által megerősödve nem leszállt a keresztről, hanem odaadta az életét. Így hangzik ez a részlet, a Golgota című fejezetben találjuk. Rettenetes, félelmetes sötétség közepette, látszólag Istentől elhagyatottan ürítette ki Jézus a szenvedés kelyhét. Ezekben a borzalmas órákban az atyának arra az ígéretére támaszkodott, hogy áldozatát elfogadja. Ismerte atyát. jelleme igazságos voltát, irgalmasságát és nagy szeretetét. Erős hittel Istenre bízta magát, akinek mindenkor gyermeki örömmel engedelmeskedett. Mindenkor alárendelte magát atya akaratának, és ez a tudat lassanként eloszlatta félelmét, hogy az atya elhagyta őt. Jézus hitáltal győzött. Gyűjtsük össze, hogy mi is volt az a hitbeli cselekedet, ami a győzelmet segítette Jézus életében. Az egyiket már említettem, ismerte az atya ígéretét. Ismerte az atya feltámadásra vonatkozó ígéretét, és a lelkében belekapaszkodott ebbe az ígéretbe. Mi volt még, ami segítette Jézusnak a győzelmét? Tudta, hogy nincsen személyes bűne. Tudta, hogy nincsen, ami elválasztja őt az atyától az ő életében. Fel tudta fogni, meg tudta ragadni, hogy ami most zajlik, az az emberért történik, a megváltás érdekében történik, és el tudott különülni attól az érzéstől, amelyet viszont valóságosan élt át. A bűn teher, a bűn tudat, a kárhoztatás az ránehezedett Jézus lelkére, és ennek ellenére bele tudott kapaszkodni abba, hogy ő mindenkor azt cselekedte, ami az atya előtt kedves, és most a kereszten is azért van, mert engedelmeskedik az atyának. Mi az, ami még a lelkének segítség volt? Mi az, ami segítséget nyújtott még neki? Ismerte atyát, jelleme igazságos voltát, irgalmasságát és nagy szeretetét. Ismerte az atyának az igazságosságát, és ismerte a szeretetét, az irgalmasságát. És ez a három, az ígéretek, az Isten lényének az igazi ismerete, és az a tudat, hogy mindenkor gyermeki örömmel engedelmeskedett. Ez a három együtt kellett ahhoz, hogy végül legyőzze azt az iszonyatos lelki mélységet, amit át kellett élni a bűnterhének a hordozása közben. Kedves testvéreim, amikor mi nem ilyen élethelyzetben, de egy olyan élethelyzetben vagyunk, ahol nem könnyű megélni az Isten iránti bizalmat, ahol kedvünk lenne elszaladni inkább, mint hogy ott maradni és küzdeni, ahol kedvünk lenne kardot rántani inkább, mint hogy veszteg álljunk, és dicséretet énekeljünk az Istennek. Amire szükségünk van ahhoz, hogy győzhessünk, ugyanez a három dolog. Ismerni az Isten ígéreteit, és a szívünkben őrizni ezeket az ígéreteket. Akik itt voltatok, emlékezzetek csak vissza a Józsefát története kapcsán három bibliaolvasási szempont. Az egyik bibliaolvasási szempont, ismerjük meg az Isten lényét. Ismerjük meg a lényének mindazon vonásait, amelyek különböző próbahelyzetekben gyakorlati reménységet adnak, mert azt mondhatjuk, hogy ahhoz megyünk, aki tud segíteni rajtunk, akinek megvan a képessége a lényéből fakadóan, hogy segítsen. A másik gyakorlati bibliaolvasási szempont, hogy az Isten a múltban hasonló helyzetbe került embereknek hogyan segített, hogyan szabadította meg őket. És a harmadik bibliaolvasási szempont, hogy az Isten milyen ígéreteket adott nekünk. Gyűjtsük össze az ígéreteket, és raktározzuk el, írjuk össze magunknak, és tegyük vele tele a lakásunkat. De leginkább a szívünkben, a mi lelkünkben raktározzuk el az Isten ígéreteit. Mert amikor olyan helyzetbe kerülünk, ahol gyakorolni kell a hitünket, ahol lépni kell előre, végezni kell a feladatunkat, a szolgálatunkat, és közben nem reménytelenné válni, hanem bele kell kapaszkodni hitáltal az Istenbe, mert nincsen látható kapaszkodó, akkor a kapaszkodunk az Isten ígérete lesz. akkor a kapaszkodónk az Isten jelleme lesz. Hogyha ismerjük az ő jellemét, az ő igazságát és irgalmasságát. Az igazságának az ismerete meg fog védeni attól, hogy kompromisszumot kössünk a bűnnel. Az irgalmasságának az ismerete pedig meg fog védeni attól, hogy a bűntudatnak a terhe agyonnyomja a lelkünket. És a harmadik összetevő nem kevésbé fontos. Hogyan is idéztük tegnap este Jákob ima küzdelme kapcsán a bizonyságtételt? Ha Isten népének a nyomorúság idején egyetlen, el nem rendezett, be nem vallott bűn jutna az eszébe, mi történik vele? Pötyi, folytatnál a mondatot? Nem lenne képes hitben megállni. Arra van szükségünk, hogy eljussunk oda, hogy gyermeki örömmel engedelmeskedünk az Istennek. Arra van szükség, hogy ténylegesen, valóságosan átéljük annak az örömét, hogy mi engedelmeskedünk az Istennek. Örömmel, szívből, gyermeki örömmel. És arra van szükségünk, hogy az elkövetett bűnöknek a terhét teljes hittel ráhelyezzük arra a Krisztusra, aki a szemünk előtt most hozza meg az áldozatot a bűneinkért, amit lélekben most szemléltünk végig. Krisztus a kereszten hitáltal győzött, azért, mert az ígéreteket szemlélte, azért, mert ismerte az Atya jellemét, és bele tudott kapaszkodni az ő lényébe, ismerte mélységes szeretetét, és tudta, hogy az Isten szereti őt. És mert gyermeki örömmel engedelmeskedett. És ez a három együtt, azt olvassuk, ez a tudat lassanként eloszlatta a félelmét, hogy az Atya elhagyta őt. Nem így történt a győzelem. És ne várjunk ilyen győzelmeket, amikor hit küzdelmet kell folytatnunk. Azt viszont várhatjuk, hogy ahogyan a szívünkben rátámaszkodunk az Isten ígéretére, ahogyan újra és újra a gondolatainkat nem arra irányítjuk, hogy milyen helyzetben vagyunk, hanem ráirányítjuk a mi gondolatainkat az Isten ígéretére, az Isten lényére. Amikor megvizsgáljuk a szívünket, és bűnbánattal megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy igaz, Uram, én mindezeket elkövettem, de nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem. Ahogyan Jákob nem tehette meg, hogy ne szembesüljön, de kapaszkodott Krisztusba. Amikor ezt tesszük, akkor a mi lelkünkben is megtörténik, ami Krisztus életében valóságá lett. Az a tudat lassanként eloszlatta a félelmét, hogy az Atya elhagyta őt. És így Jézus hitáltal a győzelmet aratott. És ezért a Zsoltár azzal fejeződik be, hogy én dicséretet fogok mondani a nagy gyülekezetben. És azzal fejeződik be, hogy az Istent fogják dicsőíteni azért, hogy ő ezt cselekedte. Kedves testvéreim, én a szívem mélyéből kívánom, hogy amikor arra van szükség, hogy egy élethelyzetben a hitünket megéljük, gyakoroljuk, akkor jusson eszünkbe Krisztusnak az élet példája. A legelképzelhetetlenebb, általunk föl nem fogható helyzetből Jézus hit által kiemelkedett, mert megélte az Isten ígéreteibe vetett bizalmat, mert lelkében szemlélni tudta az Atya jellemét, és mert az engedelmesség tudata, a gyermeki örömmel való, a mindenkori gyermeki örömmel való engedelmesség tudata megerősítette őt abban, hogy várjon az Isten szabadítására. Átélhette az Isten szabadítását a kereszten? Nem. Krisztus úgy fejezte be az életét, hogy úgy tette az Atya kezébe az ő lelkét, az ő életét, hogy közben az Atya elválasztva volt tőle, és a külső sötétség vette körül. De Jézus hitáltal e fölé tudott emelkedni, és minden látható külső segítség nélkül teljes győzelmet aratott e fölött a helyzet felett. A mi életünkben nem lesz ilyen. A bibliai profécia szerint, amikor Jákob belekerül a nyomorúságba, akkor a nyomorúságnak a végén mit mondott a profécia, amit olvastunk tegnap? De megszabadul abból. Az Isten népe nem azt fogja átélni, hogy kiadták ellene a halálos ítéletet, rendeletet, és végrehajtják a halálos ítéletet fölöttük. És hitben befejezi az életét. Nem. Az Isten azt ígéri, hogy ő jelen lesz. Lesznek mártirok, de az ő mártiromságuk semmiben nem fog hasonlítani Krisztus helyzetére. Mert Jézus azt mondta, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Lesznek, akik az életüket adják, de semmiben nem hasonlítható az életük befejezése Krisztus életének a befejezéséhez. Mert ők tapasztalni fogják az Isten közelségét és jelenlétét, mert ezt megígérte. Krisztus viszont hitáltal fejezte be az életét, nem tapasztalva az Isten jelenlétét, hanem hitáltal a kezébe helyezve az életét. Testvéreim, lehet győzni hitáltal, még egy ilyen élethelyzetben is. Sokkal kisebb és sokkal könnyebb élethelyzetekben, hogy ne lehetne győzni akkor hitáltal. Segítsen az Isten győzelemre bennünket. Amen. Mennyei édesatyánk, szeretnénk megköszönni mindenek előtt és mindenek felett azt a megváltást, amit Krisztus végtelen szenvedés árán szereztél számunkra. Azt, hogy mi élhetünk, és hogy reménységünk lehet, és vigasztalásunk lehet, azt mind annak köszönhetjük, hogy Krisztus helyettünk átélte a te jelenlétedből való kizáratást, a kárhoztatást. Köszönjük ezt neked, Urunk. És szeretnénk, Urunk, tanulni a hitet, a hitnek a megélését Krisztustól. Szeretnénk belekapaszkodni, Istenünk, Krisztus példájába is megtanulni hittel élni az életünket, sokkal könnyebb élethelyzetekben, küzdelmekben megélni azt, hogy bízhatunk benned, hogy rád bízhatjuk magunkat, és megélni azt, hogy te segítségül jössz számunkra. Taníts minket, Urunk, összegyűjteni az ígéreteket, és a szívünkbe rejteni a te beszédedet. Taníts bennünket, Urunk, arra, hogy ki vagy te valójában, hogy megismerjük a te lényedet, az igazságodat, az irgalmasságodat, a te mélységes szeretetedet. Segíts, hogy Sátán minden hazugsága, hazug vágya lelepleződjön, és tisztán láthassunk téged, Urunk. És taníts bennünket, kérünk, az élet-halál harcot komolyan venni. Taníts bennünket a gyermeki engedelmességre. Add a szívünkbe az engedelmesség lelkét, hogy átélhessük az örömmel való engedelmességet. És add, hogy így a nehéz élethelyzetekben lépésről lépésre, de hitáltal úrrá tudjunk lenni. És meg tudjuk ragadni azt a valóságot, hogy te velünk vagy és segítesz, és nem hagysz minket magunkra. Köszönjük neked, hogy ezt kérhetjük tőled, Urunk. Taníts bennünket benned bízni és veled járni, Istenünk. Amen.
Amen.